Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent István király fő ünnepén szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szerkesztőtársam Göbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunkban ellátogatunk a Szent István Bazilikába.
Santerek Stefane intercede pro nobis apud regem seculorum, ami nagyon szép, Szent István király, esedezzél értünk az örökkévalóság királyánál. Tehát, hogy a mi földi királyunk a mindenség királyára, Krisztus királyra irányítja a figyelmünket.
Majd a nemzet lelkét nemesíteni, Gárdonyi Géza üzenetéről beszélgetünk dédunokájával.
Mert az az írás, ami nem nemesíti a lelket, az nem írás. És az írók nincsenek azzal tisztában, hogy ők lehetnek a nemzet lelkének megjavítói, de lehetnek rombolói is. Ezért fontos az, hogy ki mit ír, és hogyan, és miről.
A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal, valamint egyházi programokból is figyelmükbe ajánlunk néhányat. Ma már délután 4 órától várják Budapesten a Szent István Bazilika előtti téren az országos Szent Jobb körmenetre érkezőket. A 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Mohos Gábor, esztergom budapesti segédpüspök, a Szent István Bazilika plébánosa mutatja be, és ő is vezeti a körmenetet. A szertartáson, melyet a Katolikus Rádió élőben közvetít, Erdő Péter bíboros prímás is koncelebrál. Budapest legnagyobb templomának építésekor vajon egyértelmű volt-e, hogy Szent István tiszteletére szentelik? S első szent királyunk milyen ábrázolását álmodták meg a belső térbe az építész tervezők? Kovács Gergely történészt, okleveles posztulátort, a bazilikában lévő kincstári kiállítás kurátorát kérdeztem mindenről.
Pest város történetében ez egy különlegesség, Terézváros, Erzsébetváros, Lipótváros, csupa olyan városrész, amelynek egy-egy Habsburg főherceg a névadója, vagy éppen uralkodó. Ugye a belváros is Lipótvárosként ismerjük, bár a hivatalos plébániai megnevezésben Szent István város szerepel. És ennek az a magyarázata, hogy második Lipót miatt kapta ez a városrész a Lipótváros nevet, de aztán ezt 1938-ban Szent István városra változtatták, de azt rögtön a kommunizmus idején, 45 után mind a kettőt eltörölték, tehát akkor ugye nem volt neve, 5. kerület, és aztán a rendszerváltozás után a Lipótváros nevet vette vissza. És hát így a bazilika helyén állt kápolna is, és a bazilika is még az építésének a nagy részében Lipótvárosi Szent Lipót bazilika volt, és lett volna. Csak aztán 1896 körüli évek, amikor a milleniumot ünnepelte Magyarország, alkalmat adtak arra, hogy az esztergomi érsek hivatalosan kéri az uralkodótól, mert ezt tőle kellett kérni akkor, hogy ezt a titulusváltást kegyesen engedélyezze, persze aztán ennek az egyházi részét maga az esztergomi érsekség intézte, és ekkor az ország alapító tiszteletére nevezték át a bazilikát. Ez nagyon fontos volt, hiszen Szent Lipót Ausztria fővédőszentje, Szent István pedig a mi fővédőszentünk, és hát ez tényleg nagyon méltányos volt, hogy akkor Budapest legnagyobb temploma az ő emlékét is hirdesse, és valóban nagyon sok ábrázolása van a bazilikában, vagy az egyik legérdekesebb tényleg ez ott a főkapu felett, Senyei Károlynak ez a gyönyörű karrarai márvány domborműve, szinte lehajol hozzánk, mert ugye elég magasan van, lefelé néz, lehajol, és ott alatta szerepel a hivatalos kiírás, Dom sub invocatione Sancti Stefani Regis, jelzi a titulust, Szent István királyt. Még jobban szeretem a szentében lévő feliratot, ahol az ő életjelenetei vannak, gyönyörű bronz domborműveken, és hát Stróba Lajosnak az a csodálatos karrarai márvány szobra, ami a régi főoltárt díszíti, és ott pedig az a felirat szerepel, hogy Santerek Stefane intercede pro nobis apud regem seculorum, ami nagyon nagyon szép, Szent István király, esedezzél értünk az örökké valóság királyánál. Tehát, hogy a mi földi királyunk a mindenség királyára, Krisztus királyra irányítja a figyelmünket. Az is egy nagyon szép ott a szentében, hogy nem a szobor fejére tették a szent koronát, hanem Gábriel arkangyal tartja a szobor fölötti baldahin tetején. Úgyhogy nem is lehet tudni, hogy ez most az angyali korona, amivel a Jóisten megajándékozta Magyarországot 1000 évvel ezelőtt, vagy az, amit Szent István élete alkonyán felajánlott a szűzanyának.
Szent Jobb kápolnát is említsük meg, amely szorosan kapcsolódik a bazilikához. Mióta őrzik itt Szent István király jobbját, és a tisztelet miért itt alakult ki?
Az első Szent Jobb körmenet a Szent Imre évben 1930-ban indult a bazilikából, de ez nem az őrzési hely miatt volt, hanem egyszerűen onnan indult a Hősök terére, ez praktikus szempontból alakult így, de akkor még a Szent Jobbot a budai várban, a királyi palota kápolnában őrizték, illetve ezt inkább templomnak nevezném, olyan szép nagy volt, és annak volt egy külön kis Szent Jobb kápolnája. De aztán sajnos a világháború is nagyon megtépázta a királyi palotát, és utána sokáig nem állították helyre, sőt aztán azt is elpusztították, ami megmaradt belőle. Így történt az, hogy gyakorlatilag a Szent Jobbnak a belső erekje részét, a kis erekje tartóba, azt nyugatra menekítették, a külső az ott maradt, azt egy szerzetes félredobva egy árokba találta meg, tehát ez egy ilyen gondviselésszerű dolog, és akkor Mincenti bíboros úgy rendelkezett, hogy mivel az angol kisasszonyoknak volt hagyományos kötődése a Szent Jobb őrizetéhez, hogy akkor a Váci utcai angol kisasszonyoknál őrizzék. Igen, ám, de aztán megtörtént a szerzetes rendek feloszlatása, és akkor a Szent István bazilikába került a Szent Jobb, akkor még nem volt ilyen kialakult kultuszhelye, tehát ott a kommunizmus első évtizedeiben az egy nagy nehézség volt, hogy az erekjét fönt a plébánián, a plébános páncélszekrényében őrizték, a külső erekjeházat a bazilika páncéltermében, és akkor augusztus 20-án ugye nem is lehettek nyilvános ünnepségek, tehát a bazilikában belül volt a Szent István napi szentmise és erekjehódolat, és aztán a 80-as években merült föl még Lékai atya részéről az a gondolat, hogy a Szent Jobb kultuszával foglalkozni kellene, és megkérte erre Szabó Géza kanonok plébános atyát, hogy akkor ezt gondolja át, és akkor kezdődött a Szent Jobb kápolna átalakítása. Először egy zárt tabernákulumba volt, azt mindig ki kellett nyitni a zarándokok számára, köztük a legnevezetesebb Kalkuttai Teréz anya volt, akinek ugyanígy kinyitották, és az rózsafüzérét hozzáérintette, ez egy nagyon szép pillanat volt. És aztán, mivel hogy olyan nagy igény volt a zarándokok részéről, akkor alakították ki még a 80-as években ezt a üveges oltárt, ahol állandóan láthatjuk a Szent Jobbot.
Ó, dicsőséges Szent Jobb kéz, melyet magyar óhajtva néz, drága kincse népünknek, nagy öröme szívünknek.
Kovács Gergely történésszel, okleveles posztulátorral, a bazilikában lévő kincstári kiállítás kurátorával beszélgettem. Egerben minden évben az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan adják át a díszpolgári címet a Dobó István téren rendezett ünnepségen. Idén ezt a díjat Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája veheti át az író életművének több évtizedes kutató munkájáért és ezáltal Eger hírnevének kulturális gyarapításáért. Vele beszélgettem legújabb a Dédapám Gárdonyi Géza öröksége című kötetének bemutatóján.
Én azt mondom, hogy ma is szól mindenkihez, és ugye mivel eléggé zavaros ez a világ, egyre érthetőbbé válnak azok az üzenetei, amiket ő ugye a sorok mögé rejtett. Ugye ma azt hiszem, hogy mindenki a mögöttes üzenetet keresi, és neki ez volt a szándéka, hogy a mögöttes üzenetei legyenek szakrálisak.
Tudatos volt ez az üzenet átadás, hogy keresztény szálak, alapvető erkölcsi magatartás, lélekformálás jöjjön át a karaktereink keresztül?
Teljesen. Ez bizonyítható a titkos naplóból. De kevés olyan ember van, aki leírja, hogy mi szerint dolgozik. Tehát a titkos naplóban leírja pontosan, hogy a mögöttes történetek az érdekesek. És a mögöttes történetek, hogy szakrálisak, azok pedig egyértelműek, mert azt mondja, hogy ami nem szakrális, az nem érték. Tehát ő erre figyelt, és a pedagógiájának és egész művészetének a lényege az, hogy a nemzet lelkét valahogy nemesíteni. Mert az az írás, ami nem nemesíti a lelket, az nem írás. És az írók nincsenek azzal tisztában, hogy ők lehetnek a nemzet lelkének megjavítói, de lehetnek rombolói is. Ezért fontos az, hogy ki mit ír, és hogyan, és miről.
És hát ugye nem csak a legnépszerűbb regényében, az Egri csillagokban érhető tetten, és talán akkor az a legkorábbi korosztály számára is elérhető, hanem több művet most akkor újra elénk tár, hogy mit olvassunk akkor újra, milyen szemmel, füllel, lélekkel.
Igen, én csak azt mondom, hogy amire rácsodálkoztam, az ő Szent Pállal rokon személyisége, és a szentpáli alapokra épülő mögöttes üzenetek. De valójában ugye Gárdonyi életében is volt pálfordulás, Gárdonyi is kapott egy megvilágosodást, ugye, az itteni egri léte az egy ilyen folyamatos belső átalakulás volt. Számomra, amikor olvasom műveit, valahol mindig ilyen bibliai idézetek jutnak eszembe, meg bibliai történetek. Tehát az ő írásai azért az kimutatható, hogy példabeszédek. Na most, ha azt mondjuk, hogy példabeszédek, akkor már ott vagyunk a Bibliánál, ott vagyunk a jézusi példabeszédeknél, és ennek is megvan a magyarázata, hogy ez a titkos naplóban levezethető, mert azt mondja, hogy az a jó író, akinek az írásait olvasva az olvasó azt a gondolatiságot, azt a lelki állapotot éli át, ami az íróban volt, amikor leírta a gondolatait. És ez ott van az Ida regényében. Az Ida regényében azt mondja, hogy a művész az tulajdonképpen az isteni legyenbe kapcsolódik bele. Tehát tovább folytatja a teremtést. Művésznek lenni gyakorlatilag ez volt a gyönyörű isteni munkában való részvétel, és az Isten miért teremtette a világot, hogy szebb legyen, hogy jobb legyen, hogy az ember örömét találja benne. Hát erről kell beszélni. És hát ezek a kapcsolódások, meg én azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon előjönnek. Hát ha most ugye a regényre gondolva, vagy az írásokra gondolva, tehát hogyha elkezdjük az első regényét, az Álmodozó szerelmet, az Álmodozó szerelem egy fiatal, 20 éves ember végig tekint az addigi életén, és szembesül tulajdonképpen saját magával a történetek során. Végigveszi a mi atyánkot, és rádöbben arra, hogy abban tulajdonképpen van egy pont, ahol minden ember saját magára vonja az ítéletet. Ha ő nem bocsájt meg a másiknak, akkor neki se bocsájtanak meg. És ezt emeli ki, és tényleg, ha az ember ezt végig gondolja, mert pedig nem gondolja végig, és erre hívja fel a figyelmet, hogy átszaladunk rajta a mi atyánk mondásánál, de valójában ha nem bocsájtunk meg, akkor nekünk az égvilágon semmi esélyünk nincs oda át. De az Egri csillagokat olvassuk, ugye ezt mindenki ismeri, de ha végigvesszük, hogy Dobó imája után fordul meg a történet, és Dobó kihez imádkozik? Máriához és Szent Istvánhoz. És mi lett a történet? Az a történet vége, hogy pontosan a magyarok Szent István és Szűz Mária közbenjárására valami csodát tudnak művelni. Tehát a magyar történelmet az igazándiból az emberek a szentjeiknek köszönhetően, az ő közbenjárásuknak köszönhetően képesek voltak, és képesek megítélésem szerint ma is majd úgy alakítani, hogy az az isteni szándéknak megfeleljen. Ha a láthatatlan embert nézzük, ugye erről nagyon sokan beszélnek. Hát a láthatatlan ember előszava az tele van szentpáli gondolattal. És a láthatatlan ember a nagyapám könyvében említve nagy E-vel volt írva. Az nem akármilyen láthatatlan ember. És a láthatatlan ember képmása szentpáli gondolat.
Tehát az azt jelenti, hogy Gárdonyi tanítóként maradt meg írónak is.
Abszolút, igen. Ő néptanító maradt. Csak a nemzetet tanította. Olyan gondolatokra, amelyet szintén megfogalmaz írásaiban, az ember szeretet tudománya a legfontosabb tantárgy, amit meg kell tanulni az embereknek. És ezt azért nem csak az általános iskolában kell tanítani, hanem ezt egy életen át kell sugalmazni az embereknek.
De most már nagyon sokan állnak ön mögött is, vagy körül. tehát Gárdonyinak reneszánsza van, és értjük a keresztény üzenetét is. Irodalmárok, orvosok, különböző területen dolgozók, de gondolom már papok, teológusok is esetleg itt vannak ön körül.
Hát köszönöm, hogy megkérdezte ezt. Bíró László püspök úr, vele sokat beszéltünk. Ő volt a Szőlős Györöki Göre Gábor humorkonferenciáknak a fővédnöke. És az ő egyik legkedvesebb gárdonyi írása a Jancsi Dádé. A Jancsi Dádé, ami egy karácsonyi történet, az Isten irgalmáról szól, és arról, hogy az embereknek a cselekedetei határozzák meg tulajdonképpen azt, hogy majd az ítéletkor hogyan fognak ők megjelenni az Isten előtt, és az Isten minek fogja és kinek fogja őket látni. Ugye az ő technikája, ez az ellentézés volt, a dédapámnak az írásos technikája, ugye. Ezekben az ellentézisekben tudja megfogalmazni valahol a lényeget, és itt is van valahol a példabeszédnek a lényege, ugye, hogy az ember, és ezt mondja is, semmit ki nem mondja, amit az olvasó kitalálhat. Hát, ha odavetítem elé a képet, odavetítem elé a történetet, odavetítem elé a karaktert, és abban ellentézés van, akkor eldondolkozik az ember, ha ezt persze úgy fogalmazzák meg, hogy ennek a kibontása, ez kvázi egyértelmű, de nem szájbarágos. Hát Jézus példabeszédeit 2000 éve ugyanúgy értelmezik, de mégis mindenki másképpen. És mégis mindegyikből a jó üzenet jön elő. Hát ez Gárdonyi titka.
Keller Péterrel, Gárdonyi Géza dédunokájával beszélgettem az író szellemi-lelki örökségéről. A mai ünnephez kapcsolódva most hallgassanak meg egy részletet Szent István királynak fiához, Imre herceghez írt intelmeiből, Lukács Sándor előadásában.
A katolikus hit megőrzésének fontosságáról. Mivel királyi méltóságra csakis hívők és a katolikus hittől áthatott személyek emelkedhetnek, ezért parancsaink között a szent hitet tesszük az első helyre. Elsősorban arra tanítalak, azt tanácsolom és javasolom, sőt, igyekezlek rábírni, drága fiam, ha azt akarod, hogy királyi koronádat megbecsülés övezze, olyan elővigyázatossággal és körültekintéssel óvd katolikus és apostoli hitedet, hogy példaképül szolgálj mindazoknak, akiket Isten alattvalóiddá tett, és minden egyházi ember méltán nevezhessen téged a keresztény hitvallás igaz követőjének, mert ennek héján biztos lehetsz benne, sem kereszténynek, sem az egyház gyermekének nem fognak mondani. Akik ugyanis hamis hiten vannak, vagy a hitüket nem teszik teljessé, és nem ékesítik fel cselekedetekkel, mint hogy a hit cselekedet nélkül halott, sem itt nem uralkodnak dicsőséggel, sem az örök országnak és koronának nem lesznek részesei. Ha viszont a hit pajzsát megőrzöd, birtokában leszel az örök élet sisakjának is. A lélek eme fegyvereivel azután törvényesen küzdhetsz majd a látható és láthatatlan ellenségeid ellen egyaránt. Az apostol ugyanis ezt mondja. Aki bajvívásban tusakodik is, meg nem koronáztatik, ha nem a törvény szerint tusakodik. A hit pedig, amelyről beszélek, a következő. Szilárdan hidd, és minden nemű kételkedés nélkül vald atyánkat, a mindenható Istent, az egész teremtés teremtőjét és egyszülött fiát, a mi urunk Jézus Krisztust, aki angyali üdvözletre a boldogságos Szűz Máriától született, s az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett, és a szent lelket, aki a próféták, az apostolok és az evangélisták által szólt, továbbá, hogy Isten egy, tökéletes, szét nem választható és szeplőtelenül tiszta. Ez az a keresztény hit, amiben, mint Athanasius mondja, ha valaki nem hisz híven és szilárdan, nem üdvözülhet. Ha pedig valaha is akadnának a hatalmad alatt levők között olyanok, ami távol legyen, akik a Szent Háromságnak ezt az egységét megosztani, kisebbíteni vagy növelni próbálnák, tudd meg, azok az eretnekség urának a szolgái, nem pedig a Szent Egyház gyermekei. Bizony az ilyeneket se el ne tartsd, se ne védelmezd, nehogy az legyen a látszat, hogy te is ellenség és bosszuló vagy. Az ilyesfajta emberek ugyanis nyomorult módon pusztulásba viszik, és szétszórják a Szent Egyház népét. Különös gondod legyen rá, hogy ez ne történjék.
A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, melyhez Alpegh Gergely káplán fűzi gondolatait.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát. Ezt válaszolták. Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket. Hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus ezt mondta neki. Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéi.
Két nagy kérdés hangzik el Jézustól, mind a kettő nagyon fontos és nagyon érdekes. Persze az is, hogy mind a kettőre mi a válasz. Az egyik kérdés az a világnak a véleményére szól, hogy kinek tartják az emberek az ember fiát. Vagyis mit mondanak az emberek Jézusról. És a világ, a mostani világ is abszolút módon kész válaszokkal rendelkezik. Persze ez a történelemben nagyon sokszor megváltozik, hogy ki is a Krisztus az emberek számára. Nyilván egy vallásos ember már nagyon jól meg tudja fogalmazni a saját maga által fölkínált választ erre a bizonyos kérdésre, hogy az emberek mit mondanak. Mindannyian tudnánk környezetünkből válaszolni, hogy mit mondanak a barátaink, ismerőseink, esetleg hitetlenebb emberi közösségünk, hogy mi a véleményük Jézusról. Egy valós történelmi személy, talán próféta, nagy tanító, forradalmi példakép. Jézustól könnyű valamilyen alakot készíteni, valamilyen skatujába betenni, bezárni. Csak egyetlen válasz lesz az, ami kicsit botrányos, hogy ő maga az Isten fia. És erre eljutni, vagy erre a kijelentésre elérni, az talán hosszú idő amíg erre az ember valóban képessé válik, hogy ezt megmondja. Az a baj, hogy a világ úgy szeretné ezt a választ megadni, hogy kinek tartják őt, hogy ők akarják elmondani, hogy milyen is legyen ez a Krisztus. A másik irány, amikor a tanítványok, illetve Péter képes lesz kimondani, hogy ki is ő, akkor annak az elfogadása történik, hogy nem én mondom meg, hogy ki Jézus. És nem az a kérdés, hogy én kinek tartom őt, hanem miként jön el hozzám, és miként mutatja meg magát. Itt már nem én mondom meg, hogy ki ő. Mert Péter sem, persze, hogy ő mit érzett, vagy mit mondott belülről, ez egy fontos dolog. De konkrét dolgot, konkrét kijelentést tesz. Te vagy Krisztus, az Istennek fia. És onnantól kezdve ő mondja meg rólam, hogy én ki vagyok. Péter válasza ezért csodával határos, különleges, hiszen ez a válasz nem az ő emberi teljesítménye. Ezt Jézus fogalmazza meg, hogy nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked. Mert ember önszántából, önmagától nem tudna ilyet kimondani. Ha mi kimondjuk azt, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia, az azért van, mert én hiszek. És a hit pedig ajándék magától az Istentől. Ez nem vallási érzékenység, hanem olyan dolog, amit az ember képes befogadni, nem ésszel, hanem a szívével. És ezért tud a szívéből fakadóan hitvallást tenni Krisztus mellett. Jézus az, hogy ki vagyok én, ezt a legtöbbször a legkülönbözőbb helyzetekben teszi föl kérdésként. És az a hely, ahol a tanítványoknak ezt a kérdést föltette, az Cezárea vidéke, vagyis a pogány istenek városai vannak ott, és ott kell megmondania Péternek, és ott kell megmondania a világnak is, hogy kicsoda ő. Ebben a helyzetben kijelenteni a legnagyobb valóságot, hogy te vagy Istennek a fia, az még erőteljesebb mozzanat. Ez a mai világnak is a feladata. Bárhol is teszi föl Jézus ezt a kérdést, az egész világnak egyetemesen ki kellene mondania, és akkor jutnánk egységre, akkor jutnánk el az egy igaz hitre, ha minden ember a saját szívéből képes lenne ezeket a mély szavakat kimondani. Te vagy Krisztus, az élő Istennek fia.
Kedves hallgatóink, most egyházi programokat ajánlunk szíves figyelmükbe. A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége augusztus 22-én szombaton tartja idei országos találkozóját Pakson, a Jézus Szíve templomban. Reggel 9 órakor Kürtösi Krisztián atya a közösség lelkivezetőjének köszöntése után a dicsőséges rózsafüzért és az édesanyák litániáját imádkozzák el. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a Központi Papnevelő Intézet rektora lesz. Délután pedig Forrai Tamás jezsuita szerzetes tanítását hallhatják a szív, a család és a világ békéjéről. A találkozót szentségimádás és szentségi áldás zárja 15 órakor.
Az Illéshajlék lelki gyakorlatos ház szolgálata Bükszentkereszt hollóstetőn működik, felépülében lévő szenvedélybetegek kísérésére. A mélyebb mentális és lelki megerősítéshez 30 napos bentlakásos lelki gyakorlatot indítanak szeptember 1-től, melyet egy éven belül még 3 utógondozó hétvége követ. A program a már józanság útján járók támogatását célozza. A szeptember 1-től október 1-ig tartó lelki gyakorlatra jelentkezni, valamint bővebb információt kapni mindenről a 0630 701 1625-ös telefonszámon, valamint az illeshajlék@gmail.com e-mail címen, illetve a www.illeshajlék.hu oldalon lehet.
Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse Varga László atya a közreműködő Nagy György András, valamint szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit